Isten igéjét, az alapigét most a Jakab leveléből fogom olvasni, de majd Jób könyvéből veszünk több igazságot. Igazából szeretném az egész Jób könyvét átadni, de az lehetetlen most ma délelőtt, de azért néhány gyöngyszemet belőle, hiszen Jakab is oda fordítja a figyelmünket Jóbra, illetve emlékeztet minket rá. Jakab levelénél nyissuk ki a Bibliánkat, és majd utána még biztos több helyen is kifogjuk, de most ez lesz az alapigen. 5. rész, 7. versétől olvasom a 12. versig. Jakab levele, 5. rész, 7. versétől olvasom. Álljunk föl, és úgy hallgassuk az igét. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Ímé a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek, ímé a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Ímé boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Mindenek előtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre, hanem legyen a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek. Atyám, köszönjük neked a te igédet. Köszönöm neked, mindenható Isten, hogy te szellem vagy, és láthatatlan vagy, és megközelíthetetlen világosságban lakozol. De köszönjük, hogy elküldted fiadat, Jézus Krisztust, aki megerősítette azt, amit a próféták mondtak, betöltötte az ígéreteket, és köszönöm neked, hogy van Bibliánk, amit aztán az ő utána jövő ők leírtak, összeállítottak, meg amit előtte is megirattak. Köszönjük, hogy azért irattak meg ezek, hogy ezen keresztül és a te szent lelked által nekünk kapcsolatunk, élő kapcsolatunk lehessen veled. Köszönjük, hogy most is azért beszélsz hozzánk, hogy lélek áradjon belénk. Atyán, kérünk, hogy tedd ezt, legyen ez, történjen ez Jézus Krisztus nevében, mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy megerősödjünk, hogy valamit kapjunk, hogy éljünk, sőt, hogy győzetesen éljünk. Atyám, legyen meg a te akaratod, és munkád, a te munkádat, végezz a te munkádat mindannyiunkban, ezen a délelőttön is. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Foglaljon meg helyet a testvérek. Mielőtt kezdeném az ige hirdetését, hadd mondjam a testvéreknek, hogy jöttünk a kocsival, ezt a képet mondtam a kocsiba, hogy az Ildikónak, hogy olyan most ez a gyülekezet, mint egy fa, amelyet nagy vihar hajlingat, és vagy eltörik a fa a viharban, vagy megedződik. Vagy eltörik a gyülekezet, vagy megedződik. A gyülekezet tagjai vagy megtörnek, vagy megszilárdulnak. És ez nem a körülményektől függ, hanem attól, hogy a gyülekezet, mint egy személy, vagy te személy szerint, aki a gyülekezet tagja vagy, hogyan reagálsz a történtekre. 12 kém ment be Kánaán kikémlelni. És mind a 12 ugyanazt látta, ugyanazt tapasztalta, de amikor visszajöttek, akkor azt olvassuk, hogy két emberben más szellem volt. És ez egy törvényszerűség, hogy más szellem. Hogyan van más szellem? Ezt a törvényszerűséget hadd mondjam el, hogy tapasztalat plusz reakció egyenlő szellem. Tehát nem attól függ a benned lévő szellem, nem attól függ, hogy te milyen szellemiségű, milyen lelkületű leszel, hogy veled mi történik, hogy mit tapasztaltál, mit éltél át, hanem az, hogy milyen választ adsz erre. Nekem még nincs laptopom van, csak kivetítőm nincs, ezért nem készültem ilyen prezentációval. Mondtam viccesen a feleségemnek, hogy be kell tenni a táblák után, egy ilyen nagy táblára írunk krétával. És akkor oda szoktam a pontokat fölírni, hogy ezt ne felejtsük el. Egyszer Miskolcon nem volt tábla, és akkor szolgáltam, és akkor egy nagy táblázatot írtam a levegőbe. És akkor a testvérek mosolyogtak, aztán csak utána esett le nekem, hogy hát nekem ott van a fejemben, látom a táblázatot, de hát azért akik ülnek és a levegőbe rajzolok, azok nem biztos, hogy mindent értenek. De ezt azért úgy tudjuk rögzíteni, hogy tapasztalat plusz reakció, válaszadás, egyenlő szellem. És ez kapcsolódik is az igénkhez, amit ma délőtt fogunk venni, meg kapcsolódik egyáltalán a hívő életünkhöz minden területen. Advent első vasárnapja van, hogy aktualizáljuk is ezt az igét. Egyébként nem azért készültem ezzel az igével, hanem azért, mert Isten már néhány éve úgy nagyon a szívemre helyezte, hogy Isten népének szüksége van arra, hogy felébredjen, Isten népének szüksége van arra, hogy tudatosodjon benne sok olyan dolog, ami nem vesz komolyan. Egyszerűen elmúlt az az idő, amikor vallásoskodhatunk, elmúlt az az idő, amikor imaházba járásosdít játszhatunk, elmúlt az az idő, amikor lötyöghetünk, amikor alukálhatunk, szundikálhatunk. Mert egyszerűen az van, testvérek, hogy aki nem veszi halálosan, komolyan a figyelmeztetéseket, a prófétai igéket, azok nem fognak megállni. Konkrétan azt mondja itt az álhatatossággal kapcsolatban az Úr Jézus, amikor majd fognak titeket üldözni, átadni, kiszolgáltatni, családtagok, barátok, gyerekek a szülőket, szülők a gyerekeket. Azt mondja az Úr Jézus, hogy álhatatosságotokkal mentitek meg majd lelketeket. Az lesz a kérdés, hogy van-e benned álhatatosság, vagy nincs. És az álhatatosság nem olyan, hogy ma délőtt eldöntött, hogy na jó, akkor álhatatos vagyok most már. Délután álhatatos leszek, mert délőtt eldöntöttem. El kell dönteni, de az egy folyamat. És így került Jób könyve is a figyelem középpontjába, vagy a figyelmem középpontjába, mert hiszem, hogy Jób könyve egy prófétai képe az egyháznak, meg benne minden egyes embernek a megpróbáltatásának. És ezért tényleg jó, ha emlékezünk Jóbra, és figyelünk rá. De menjünk az igékbe, azt mondja a Jakab, legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Ímé a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket. Ugye mennyire érződik a hangsúly, hogy türelem, türelem. Itt az a szó van, hogy sokáig elmenni, úgy, hogy nem borulsz ki. Sokáig elmenni valakivel szembe, úgy, hogy nem mondod, hogy most már elég. Ez a türelem, ez a szó szerinti fordítása a görög szónak, hogy sokáig elmenni. Aztán a másik szó, amit kétszer is előfordul, rokon értelmű szavak, van olyan Biblia, ahol meg se lehet különböztetni. Azt mondja, ímé boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudnak. Ugyanolyan hangzás van, de itt egy másik szó van, de rokon értelmű. Ez azt jelenti, ímé boldognak mondjuk azokat, akik a teher alatt tudnak maradni. És akkor mondja, hogy Jób álhatatosságáról hallottatok. Jób teher alatt maradásáról hallottatok. Azt mondja, legyetek türelemmel. Erősítsétek meg a szíveteket. A Peti fiam nem egy nagy bodybuilder, és most azt mondanám, Peti, erősödj meg. Este nem kereshetném rajta a bicepszeket. De egy év múlva, ha engedelmes már, keresném rajta. Értsék ezt a testvérek meg. Ha azt mondja az ige, legyetek türelemmel, erősítsétek meg a szíveteket, akkor ez nem azt jelenti, hogy jó, akkor most már egy erős szívű leszek, ha hozok egy döntést. Hanem ezután az a kérdés következik, ha komolyan veszed, hogy na jó, de hogy? Hogy legyek türelmessé? Hogy legyek álhatatossá? Hogy legyen erős a szívem? Úgyhogy gyúrni kell rá. Úgyhogy foglalkozni kell vele. Úgyhogy meg kell nézni, hogy mivel táplálkozol. Mivel foglalkozol, mivel töltöd az idődet. Milyen magukat vetsz a szívedbe. És megnézni, hogy annak a végeredménye majd egy erős szív lesz. Egy krisztusi karakter lesz. Egy álhatatos jellem lesz annak a vége. Mert azt azért a vetőmagról meg lehet állapítani, hogy mit fog szaratni. Ugye? A 12. verset mellé olvastam, ma reggel esett le, hogy miért ide kapcsolja Jakab. Azt mondják a magyarázók, hogy Jakab ömleszti a témákat. Aztán nem is kell feltétlen keresni közte logikai értelmet. De én már egyszer rájöttem arra, hogy azért van ott, csak nem biztos, hogy nagyon érzékletes. Azt mondja, legyetek tehát türelemmel, erősítsétek meg a szíveteket. És itt azt mondja, hogy mindenek előtt pedig testvérém, ne esküdjetek. Tudom, hogy már most harmadik körben ugyanazt mondom, de még mindig elmondom. Ez nem úgy működik, hogy te ma meg fogod fogadni, és megesküszöl az élő Istenre, hogy türelmes leszek. Azt hiszed, hogy ezzel el van intézve. Sőt, hadd mondjam el, hogy egy-két hívőt láttam, sajnos ez is sok, akik mikor megtértek, azt mondták, hogy na majd én megmutatom, hogy kell hívő életet élni. És tudjátok, egyik sincs a hívők között. Mert így nem lehet. Mert a kevélyeknek Isten ellen áll. Az elbizakodottaknak bukás a vége. A bukás előtt felfúvalkodás van. Úgy nem lehet győztesen élni, hogy majd én megmutatom, majd meglátjátok. Ez szinte borítékolja, garantálja a veszteséget, a bukást. De azt mondom, hogy Uram, én nem tudom, hogy fogok tudni megállni. Uram, én nem tudom, hogy fogok majd kitartani. De Uram, jövök hozzád. Taníts meg. Uram, nevelj engem föl olyanná, aki majd dicsőséget hoz a te nevedre. Mert álhatatos volt, mert hűséges volt, mert kitartott, mert alatta maradt a tehernek. Ha igazán akarod az Úr Jézus követni, ez kikerülhetetlen. Kikerülhetetlen. Hiszen az Úr Jézus nem csak azt akarja, hogy téged megmenteni, Isten nem csak el akar hívni a világból, hanem aztán be akar állítani, és rajtad keresztül munkát akar végezni a világba. Bizonyságát akarja adni az ő sokféle bölcsességének, kegyelmének. És ott vagy te, a világ, a sötétség, a hazugság, a fonákság között és Isten keze között. És Isten, hogyha vissza akarja szorítani a sötétséget, ellen akar menni a gonoszságnak, akkor Isten keze és keze között és a sötétség között ott vagy te. Ahogyan a Laci is mondta, hogy ő húsvér embereket küld a szolgálatába. Az ő nevébe szólni nem angyalokat küld, hanem húsvér embereket. És amikor az ember az ő nevébe szól, az ő nevébe cselekszik, ez még mindig úgy van, mint régen is volt, hogy azt az embert vagy nagyon szeretik, vagy nagyon utálják. Vagy gyümölcsöt terem az élete, illetve az gyümölcsöt terem, és tényleg hálásak sokan neki, annak az embernek, aki ő nevében szól és él, vagy pedig meggyűlölik. És mindenféle rosszat fognak róla mondani. Mindenféle hazugságot fognak kitalálni. És ezt elviselni. Ez alatt a teher alatt maradni. Említettem, hogy tanulmányozunk most Jób könyvét, és van egy nagyon jó ige, amit Elihu mond, vigyázz, ne fordulj a gonoszsághoz, ne válaszd azt a nyomorúság helyet, 36-21. Van olyan szituáció, amikor csak két választásod van. Vagy a nyomorúság, vagy a gonoszság. Vagy alatta maradni a tehernek, amit az önnevéért van rajtad, nem a butaságodért, meg az engedetlenségedért, a között különbséget kell tenni. Hanem a között, amikor te az ő útját járod, az ő akaratában vagy, az ő nevében szólsz, cselekszel, és ez nyomorúságot hoz az életedbe, mint Jobbnak is, pont a hite miatt volt az a mérhetetlen szenvedése. Aztán a legnagyobb szenvedés az volt, hogy rá akarták bizonyítani, hogy ő vétkezett. Hogy ő egy, tulajdonképpen egy álló gazember, mert eltitkolja a bűnét, és nem mondja meg. Van olyan szituáció, amikor vagy a gonoszság, vagy a teher alatt való maradásnak a nyomorúsága. Nem könnyű, ugye? Sajnos sok hívő napjainkban választja a gonoszságot. Persze megmagyarázza magának. Becsapja magát közben, mert először másokat akar becsapni, és magát is becsapja. Ezért, amit itt mond a Jakabon keresztül hozzánk az Úr, üzen, ez nagyon-nagyon komoly. Legyetek tehát türelemmel, testvérem, az Úr eljöveteléig. Ímé a földművelő várja. És ma reggel így erre gondoltam, még így sosem gondoltam ebből a szempontból, hogy ímé a földművelő várja a drága gyümölcsét, a föld drága gyümölcsét. És arra gondoltam, hogy Isten ez a földművelő. Talán nem tévedek, mert a gyülekezet, mi az ő szántóföldje vagyunk. Ő veti belénk az igazság igéjét, veti belénk a kegyelmét, sőt elvetette az ő fiát, Jézus Krisztust. Az ő vérét is elvetette Jézus, aki vállalt ezt a küldetést azért, hogy mi megtermékenyüljünk. Azért, hogy mi nem meddő, gyümölcstelen hívő legyünk, hanem gyümölcstermő földje legyünk Istennek. És ő várja. De nem lehet gyümölcsöt teremni álhatatosság nélkül, és ez le van írva. Mert azt mondja, hogy Lukácsnál a szántó, igen, az ige hirdető, mint magvető példázatánál, azt mondja Lukács, más helyen nem, de ott azt mondja, hogy akik jó földek, azok befogadják az igét, és gyümölcsöt teremnek, hogyan? Álhatatossággal. A gyümölcsterméshez is elengedhetetlen az álhatatosság. Nincs gyümölcstermés álhatatosság nélkül. És ezt hangsúlyozom, a jellemnek a része. Ez nem úgy van, hogy áltatos leszek mától, és az leszek már holnap. Nem, hanem elhatározom, és tenni kell érte. Majd fogjuk látni Jób életében, hogy ő mit csinált. Hogy ő ilyen álhatatos volt. Ímé a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja. De jó, hogy az Úr is hosszú tűrő. Nem jó ez? De jó. Még ma is ő türelmesen vár. Sőt, ő a legnagyobb hosszú tűrő. Mert Isten az, akit legjobban becsapnak, Isten az, akit legtöbbször félreértenek, Isten az, akit leginkább megvetnek, és mégis visszatartja az indulatát, visszatartja a haragját, pedig úgy szeretné már kitölteni, higgyétek el, hogy Isten már szeretné a haragját kitölteni. Ezt azért mondom, mert nem ismerem a soproni gyülekezetet, de azt tudom, hogy sok gyülekezetbe beszivárgott a humanizmus. És Istent is egy ilyen humanista képben látjuk. Vannak, akik felháborodnak, hogy Isten haragja, pedig egyértelmű az igéből. Nem tudják, hogy Isten tud haragudni, de még mennyire. És a Jász látja, hogy amikor megjelenik, akkor söpör mindent maga előtt. Akinek a feje nincs Krisztusban, meg teljesen elfedve a kősziklába, az söpri a kevét, a felemelkedettet, a magasat. Söpri Isten jelenléte. Csak az menekül meg, aki a porba van, a kősziklába van. alázatban van, Krisztusban van. Igen, tud Isten haragudni, de visszatartja. Hosszan tűr, mert lehet, hogy éppen rád vár, hogy a te életed is elkezdjen megtermékenyülni, gyümölcsöt teremni. Lehet éppen rád vár, aki mindig a gonoszságot választod a nyomorúság helyett. És azt mondja, hát így nem lesz semmi belőled. Hát így majd van meg széna, meg pozdolja lesz, amit építel. És én nem akarom, drága gyermekem, hogy te majd azt mondd előttem, hogy kár, károg majd, mint egy varjú. Mert azt mondja az ige, hogy akik fát, szénát, pozdolyát építettek, azok kárt vallanak. Azt fogják mondani, hogy jaj, de kár, hogy elpazaroltam az ifjúságom, jaj, de kár, hogy az időmet eltékozoltam, jaj, de kár, hogy a képességeimmel nem téged szolgáltalak. És annál nagyobb lesz a fájdalom, hogy ennek ellenére Krisztus által megmenekülsz. És annál nagyobb lesz a kár, hogy ő ezért téged elfogadott. De majd fogod látni, mennyi türelmet fektetett beléd. És ha azt mondod, hogy várjuk az Úr Jézust, mert nem a karácsonyt várjuk, hanem az Úr Jézust várjuk, és adventbe gondoljunk erre, hogy az Úr Jézust várjuk, nem a karácsonyt. A karácsony az jön úgyis, ha nem akarjuk. De Jézus türelmesen vár. És ha azt szeretnéd, hogy hamarabb eljöjjön, állj be a munkába. Állj be a helyedre. Állj a teher alá. És tanuld meg, hogy lehet álhatatosnak lenni, hosszan tűrőnek lenni. Ne panaszkodjatok testvéreim egymásra, hogy el ne ítéltessetek, ímé a bíró az ajtó előtt áll. Nem a kis Jézuska, már Laura is az óvodában prédikált egyet. Mert a gyerekek azt mondják, hogy kis Jézuska. Aztán mondta, hogy nem kis Jézuska, hanem Úr Jézus Krisztus. Sőt, itt még keményebben mondja az ige, bíró, ítélő. Úgy szeretném megelőzni őt. Olyan ítéleteket kimondani, ami nem a mi jogunk. Hogy elhamarkodottam. Van, amikor kell ítéletet mondani, de itt azt mondja az ige, hogy bíró, Jézus Krisztus bíróként fog előjönni, megjelenni. Őt várjuk. Ezért azt mondja, hogy ne panaszkodjatok testvéreim egymásra. A Károli a szó szerinti fordítás. Hogy van ott? Ki emlékszik rá? Húha! Ne sóhajtozzatok egymás ellen. Hogy el ne ítéltessetek. Az Úr Jézus annyit mond, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Itt már azt is megtudjuk, hogy szavak nélkül is lehet a másikat elítélni. Meddig lesz még itt? Meddig még? És akkor így van benned egy megvetés ezzel a sóhajjal, egy ilyen elhatárolódás. De nem biztos, hogy megteheted, hogy elhatárolódsz. Van, akitől el kell határolódni. Akivel kapcsolatban Isten igéje mond, hogy nem szabad vele társalogni. Csak tudjátok, testvérek, nem tudom Sopronban, hogy vannak. De gyakran azt látom, hogy Isten népe társalog azzal, akivel nem kéne, és nem társalog azzal, akivel kéne. Elhatárolódnak emberek Isten népe olyanoktól, akitől nem kellene, és közösséget vállalnak azzal, akivel meg nem kellene. Na, szóval érték. Falakat húzunk ott, ahol Isten rombolni akarja, és falakat döntünk le, amit pedig Isten igéje épít. Jeruzsálemnek, a mennyei Jeruzsálemnek is van fala. Ez csodálatos. Igaz, hogy üvegfal, és nem látszik. És lehet, hogy majd lesznek olyanok, akik be akarnak, mint egyszer, tehát azon nagyon-nagyon nevettem, mentem Pesten, és egy Adidas boltból jött valaki kész, bum, neki az üveg ajtónak. Nem automatikus volt, vagy mit tudom én. Az a lényeg, hogy szép, átlátszó, tiszta üveg, neki ment. Nem szabad volna nevetni, tudom, ez egy csúnya dolog volt, de nem bírtam ki. De annyira hozzászoktunk a magától nyilló ajtókhoz, hogy neki megyünk, ha nem nyílik ki. Így járnak majd azok is, akik oldalról akarnak bemenni a mennyei Jeruzsálembe. Vannak falak ott is. Igaz, hogy üvegből van, beláthatsz, megkívánhatod, de majd csak a kapun lehet bemenni. És ez a gyülekezetben is így van. Nem lehet bemenni. Aki nem az ajtó megy be, az tolvaj, rabló. Vegyetek példát, testvérém, a szenvedésben, és és a türelemben az prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Imé boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jó válhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr. De jó hír ez. Ritkán, illetve régen volt már olyan találkozásom Istennel, mint péntek este. Amikor nagyon egyértelműen ott volt a kis teremben, és tudtomra hozta egy hosszú folyamatnak a hátterét. És képzeljétek, az volt, hogy ő volt, aki megalázott. Ő volt, aki megengedte. Ott Jób mondja, hogy arcomba köptek. Ott Jób mondja, hogy gúnyolódtak velem. Ott Jób mondja, hogy szórakoznak velem. Indulatosan bánnak velem, megvetővem. Mind igaz volt rám, csak annyi, hogy nem szembe köptek, hanem utánam. Iszonyatos fájdalom volt, de az Úr azt mondta, hogy ő volt. Az ő megengedő akarata volt e mögött. És olyan jó volt, hogy hálát adhattam Isten kegyelméért, hogy ebben az esetben nem jöttem ki a teher alól. Ez dicsőség az Úrnak. Ez az ő kegyelme. 100%-osan tudom. Azért merem elmondani. Intézte az Úr, és tudom, hogy most folyamatban van ennek a dolognak a végének a intézése. Az Úrtól. És tudjátok, ez a legjobb. Csak annyit tudtam mondani, Uram, jó vagy, Uram, csodálatos vagy, Istenem. És nem találtam a szavakat, hogy kifejezzem, hogy Isten milyen jó. És bocsánatot kértem, hogy panaszkodtam, bocsánatot kértem, hogy sokszor meg kellett inteni az önsajnálatét, bocsánatot kértem a rengeteg keserűségét, amit még a gyülekezetre is ráöntöttem ebbe az időszakba. Mert egyszerűen tudnom kellett volna, sejtettem is én, hogy ezt ő engedte meg. Nem tőle volt, mert tőle nem jön gonoszság, de megengedi. Hogy formálja a jellemünket, hogy formálja az értünket, hogy képessé tegyen arra, hogy az ő dicsőségére gyümölcsöt teremjünk. Intézi az Úr a teher alatt maradók sorsát. Intézi a végüket. Nyugodtan elengedheted magad. Nyugodtan rábízhatod magad. Nyugodtan átadhatod neki a terheidet, a problémáidat, a gondjaidat. Van, amikor együtt kell vele működni, de nem kell helyette működni. Nem kell megelőzni őt. Nem, egy döntéssel legtöbb teher alól, amit az ő nevéért viselünk, egy döntéssel ki lehet jönni. De ne hozd meg ezt a döntést. Jób nem hozta meg, pedig spiccen volt. Már azért azt kérte, hogy bárcsak meghalna, hogy meg ne tagadja az Urat. Annyira érezte, hogy gyenge, annyira érezte, hogy nem biztos, hogy kibírja. De kibírta, mert Jobbnak volt a jellemében valami, volt álhatatosság. Igen, és jó volt visszanézni az életemben olyan más jellegű, de nehéz időszakokra, amikor szintén azt láttam, Uram, köszönöm, hogy intézted a sorsomat, intézted a dolog kimenetelét, a végét. És milyen jó lesz, amikor majd ott állunk előtte, és fogalmunk se lesz, hogy hogyan kerül a korona a fejünkre, de ott lesz. Fogalmunk se lesz, hogy hogy ülhetünk mellé a trónra, de ott fogunk ülni. Fogalmunk se lesz, hogy azon a fehér kövecskén miért az a név. Hát engem nem hívhatnak úgy. Én soha nem gondoltam ezt magamról. És mégis úgy fognak hívni. És akkor fogjuk látni, hogy ó, Uram, köszönöm, hogy intézted az életem végét, az életemnek a kimenetelét. Most lapozzunk a Jób könyvéhez, és nézzük meg, hogy Jób milyen ember volt, hogy mi is lehessünk olyanok. Nem titkolja el Isten. Az első résznek az első 5 versét olvassuk föl. Jób könyve első rész, első öt verse. Élt Uczföldjén egy Jób nevű ember, aki fethetetlen és becsületes ember volt, félte az Istent és kerülte a rosszat, vagy a károlyban gyűlölte a bűnt. 7 fia és 3 leánya született neki. 7000 jó, 3000 teve, 500 pár ökör és 500 szamár volt a jószága. És igen sok szolgája volt. Ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél. Fiai lakomát szoktak tartani odahaza. Mindegyik a maga napján. Ilyenkor üzentek 3 nőtestvérüknek, és őket is meghívták, hogy velük együtt egyenek és igyanak. Amikor azonban a lakoma napjai sorra lejártak, értük küldött Jób, és megszentelte őket úgy, hogy korán reggel fölkelt, és annyi égő áldozatot mutatott be, ahányan voltak. Mert azt gondolta Jób, hát ha vétkeztek a fiaim, és káromolták Isten szívükben. Így szokott tenni Jób minden alkalommal. És ugye azt olvastuk az első versben, hogy Jób fethetetlen volt, becsületes, istenfélő és bűngyűlölő. És nézzük meg, hogy konkrétan hogy nézett ki Jób. Magáról mondja ezt, de ha elolvasnánk az egész Jób könyvét, akkor a barátok is elmondják ezt róla, sőt, Isten is elmondja. Tehát nem füllent Jób, vagy nem vetít, hanem tényleg az igazat mondja. A 29. részt olvassuk el, és a 31-et. Érdemes végighallgatni, vagy olvasni türelmesen ezeket az igéket. Tehát Jób 29.1-től. Jób folytatta beszédét, és ezt mondta. Bárcsak olyan volnék, mint a hajdani nap hónapokban, mint azokban a napokban, amikor Isten őrzött engem, amikor mécsese világított fejem fölött, sötétben is az ő világosságánál járhattam, mint amilyen ifjúkorom idején voltam, amikor Istennel közösségben élhettem sátramban. Milyen érdekes ez egyébként, hogy múlt időben beszél. És mi tudjuk, hogy nagyon is jelen volt neki ez. Nagyon is ott volt vele Isten. Nagyon is ott volt Isten világossága. Csak nem érezte. Mert éppen mást érzett. Kukacok voltak a bőre alatt. Cseréppel vakarta a sebeit. A barátai meg ott bosszantották a kárhoztatásukkal, meg a vágyaikkal, hogy jó, biztos vétkeztél. Ott volt Isten vele. Csak nem érezte, nem tudta. Jó ezt tudni, hogy ő nem hagy el minket soha. Soha. Mióta Jézus a kereszten azt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, azóta senki nem mondhatja, hogy Isten őt elhagyta. Mert Isten azért hagyta el Jézus Krisztust, hogy téged ne hagyjon el soha. Hogy neked soha ne kelljen átélni azt, hogy egyedül maradsz, Isten jelenléte nélkül. Tehát Istenen ez már nem múlik. Amikor még velem volt a mindenható, és körülöttem voltak gyermekeim, amikor lépteim tejszínben fürödtek, és mellettem a kősziklából és olajpatakok ömlöttek. Költői képben nagyon tetszik. Kőszikla, Jézus Krisztus, az olaj, a Szent Szellem. Mi is járhatunk így, hogy Jézus Krisztusból áradánk a Szent Szellem. Hogy kenet alatt lehetünk, és élhetünk, és járhatunk. Amikor a városkapuhoz mentem, és elfoglaltam helyemet a téren, ha megláttak az ifjak, hátrahúzódtak, az öregek pedig fölkeltek, és állva maradtak. A vezető emberek abba hagyták a beszédet, és tenyerüket a szájukra tették. A fejedelmek hangja elnémult, és nyelvük az inyükhöz tapadt. Akinek a füle hallott rólam, boldognak mondott, akinek a szeme látott, mellettem tanúskodott. Mert megmentettem a segítségét kiáltó nyomorultat, az árvát, akinek nem volt segítője. A veszendő áldása szállt rám, az özvegy szívét felvidítottam. Igazságot öltöttem magamra, és az is magára öltött engem. Jogosság volt a palástom és a süvegem. A vaknak szeme voltam, és lába a sántának. Anyja voltam a szegénynek, és az ismeretlen ügyét is jól megvizsgáltam. összetörtem az állnok állkapcsát, és a fogai közül kiúztam a zsákmányt. Hú, de tetszik. Összetörtem az állnok állkapcsát. Jobb nem volt humanista. Tudjátok, a humanizmusnak a vége mi lesz? Sátánizmus. A humanisták az Antikrisztus fogják imádni. Még akkor is, ha gyülekezetbe jártak. A humanizmus az ördögnek most egy nagyon-nagyon-nagyon sok áldozatot szedő módszere. Amikor az ember van a középpontban. Nem, Isten van a középpontban. És az ő igéje. És a te életedben nem Isten van a középpontban. És nem tudod magadat alávetni Istennek, meg az ő igéjének. Akkor baj van. Igen. Azt gondoltam, hogy fészkemmel együtt halok meg, s mint a főnix madár sokáig élek. Gyökerem a vízig gyűlik, ágaimra éjjel harmadszál, nyúlik a gyökerem. Dicsőségem velem együtt újul meg, íjam is kicserélődik kezemben. Figyelmesen hallgattak rám, elnémultak, ha tanácsot adtam, beszédem után nem szóltak tovább, szavam permetként hullott rájuk. Úgy vártak rám, mint az esőre, mint akinek tavaszi esőt szomjaz a szája. Ha nevetve fordultam feléjük, akkor ők sem hittek. Ha derűs volt az arcom, nem szomorodtak el. Itt egy nehezen érthető szakasz van. Az egyik fordítás így hozza, rájuk mosolyogtam, amikor nem bíztak. Tehát így bátorított, egy mosolyjal is Jób. Ez majd fontos lesz a továbbiakban, hogy Jób adott. Jób egy adásra berendezkedő ember volt. És ha más nem tudott adni, akkor egy mosolyt adott. És sokszor ez lökött, segített át embereket nehéz pillanatokon vagy órákon. Én választottam meg, hogy mit tegyenek, élükön ültem, és úgy laktam közöttük, mint egy király a csapatában, mint aki gyászolókat vigasztal. És menjünk még a 31. részhez. Érdemes egyébként ezt a magas, tehát új szövetségi szintű ez a lelkiség, amit itt Jób megélt. Szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsen a szüzekre. Mi lett volna akkor osztályrészem Istentől, onnan, fentről? Figyelitek, testvérek, Jób számolt a következményekkel. Hogy van az, hogy Isten népe olyan balga, hogy nem számol a következményekkel? Hiszen veszedelem vár az álnokra, szerencsétlenség a gonosztevőkre. Jól láthatja utaimat Isten, és számon tarthatja minden lépésemet. Ha hamisan jártam, és lábam csalásra sietett, mérjen meg engem igaz mérleggel, és megtudja Isten, hogy fethetetlen vagyok. Ha lépésem letért a jó útról, ha szívem a szememet követte, vagy kezemhez szenny tapad, más egye meg, amit vetettem, és ami nekem sarja, tépjék ki gyökerestül. Ha szívem asszony után bolondult, ez a plátói szerelem, nyilván úgy, hogy van egy feleségem. És leselkedtem fel a barátom ajtajánál, ez a kukkolás, még akkor is, ha az interneten csinálod. Másnak örüljön a feleségem, és mások hajoljanak rá, mert gyalázatos dolog ez, és bírák elé való bűn. Egyszer ez az ige segített abba, hogy feladjam magam. Lementünk a kis terembe imádkozni. Kért valaki imát, kenjük meg olajjal, és imádkozzunk. És akkor ott voltunk az előjárók, ott volt az imakérő, meg ott voltam én. És valahogy nem jött, hogy elkezdjük az imát. És akkor én kezdtem bűnvallással. És akkor elmondtam ott, hogy többet néztem olyan helyre, ahol nem kellett volna, mint amit szabad lett volna. És olyan jó volt felszabadulni. Bírák elé való bűn, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy elbuksz a bűnbe, de add föl magad. Mert Jób nem tökéletes ember volt, hanem fedhetetlen. Az azt jelenti, hogy nem lehetett megfeddeni, mert mikor elkövette a bűn, megfedte magát. Vagy ha nem vette észre, megfedték, elfogadta. Ez a fedhetetlenség, nem tökéletesség, hanem elfogadta a feddést. A barátai meg azt mondták, hogy azt hiszi, hogy ő ártatlan, meg tökéletes. De hogy jó, nem mondott ilyet, hogy ő ártatlan. Mikor azt mondta, hogy ártatlan vagyok, akkor azt ő úgy értette, hogy nincs rendezetlen bűne. Jobb tudta az Ószövetségben, hogyha ő Istennel lerendezte, az le van rendezve. Miért nem tudjuk mi a kereszt után? Hogyha valamit lerendezünk Istennel, az le van rendezve. Miért engedjük meg a sátánnak, hogy még vádoljon és károsztasson? Mert nincs győzelmes hívő élet vádlás és károsztatás alatt. Jobb tudta, hogyha ő áldozatot mutatott be Istennek, Isten megbocsájtott neki. Úgy nincs leírva, de átélte, amit Kain, sajnos ő nem élt át, Ábel. Fogta Ábel, levágta a báránynak a nyakát, és a bátyja nézett rá, fúj, ez a szadista! Hogy meri megölni azt az állatot? De Ábel hitte, és engedelmeskedett a meggyőződésének, hogy ezt kell csinálnia. És amikor feláldozta szerencsétlen, ártatlan bárányt, akkor visszajelzést kapott Istentől, hogy elfogadott, hogy megigazult. Ezt olvassuk az igében. És újongva, örömmel ment haza az áldozás után, elfogadott az Isten. Értitek? És Kain ezt látta, és ezt irigyelte meg. Az Ószövetségben is kaptak Istenben hívő, bízó emberek visszajelzést, hogy lehet rendezni az életünket. Nem vagyunk tökéletesek, de lehet rendezni tökéletességre. És Jobb tudta ezt. Igen, bírák elé való bűn, itt tértünk ki. Bírák elé való bűn. Ha tudod, hogy van az életedben bírák elé való bűn, ne várd meg, hogy a bíró leplezze le, mert az ajtó előtt van. És belépés, amikor ő fogja már megmondani, késő lesz. De ha te azt mondod, hogy jön a bíró, inkább feladom magam, akkor a bíró nem fog elítélni. Mert egy bűnért egy ítélet. Dicsőség az Úrnak. Egy bűnért egy ítélet. És ha te ítéled el magad, ő már nem ítél. Meg van írva. Olyan tűz ez, ugye itt a paráznaságra mondja, pedig nem is feküdt le senkivel, csak ilyen megengedhető bűnök. Idézőjelben. Olyan tűz ez, amely a pusztulás helyéig emészt, és minden jövedelmemet gyökerestül írtja ki. Egy szintén Jobb könyvében olvassuk, hogy bomlasztja a lelket. Paráznaság. Hósás könyvében azt olvassuk, elveszi az észt. Tévegő szellemet hoz az ember életébe. Míg ezt nem tudtam, csodálkoztam. Hogy lehet, hogy valaki nyilvánvaló paráznaságban van, és egyszerűen azt mondja, hogy megváltozott a meggyőződésem. Most már 21. században belefér a kapcsolatba, hogy lefekszünk egymással, házasság előtt. Nem értettem, hogy mondhat ilyet? Főleg úgy, hogy sokáig teljesen egyetértettünk az ige alapján. Aztán amikor kiderült, hogy már egy ideje az interneten olyan oldalakon jár, ahol jó könyve szerint sem járhatnánk, akkor megértettem, hogy a parázna szellem, mikor bejön az emberbe, a paráznaság bűnén keresztül, akkor az elveszi az észt. Akkor az ítélő képességemet megváltoztatja. És a bűnre azt fogom mondani, hogy nem bűn. Vagy a rettenetes nagy bűnre azt mondom, hogy tévedés. Vagy meghúzom a vállam, és megyek tovább.